ancienne.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az 23-as világbajnokságot.
A Tisson kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Que vincere Vincere tappa!
Paul is real champion! Meg fogja lenni! Ez a gondi!
Hát Vinny! Vinny! Vinny!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucogi Jakab vagyok, itt van Kapás Bendegúz.
Sziasztok!
És van Kolázár Bence is.
Hello, hello!
Túl vagyunk a Strade Bianchén, ami sok szempontból nekünk magyar kerékpárnézőknek a legfontosabb verseny volt, legalábbis ezen a héten, illetve az előző héten nagyon-nagyon készültünk rá, és jelen tudásunk szerint azért bizonyos szempontból Walter Attila programjának a csúcsa volt. Nyilván megy még a Giro d'Italiára, és azért a világbajnokság és az olimpiai pályája sem lehet feltétlenül rossz Attilának, de az, hogy a Viszma kapitánya lehessen ilyen szintű versenyen, azt hiszem nem fog már nagyon megadódni neki ebben az évben. Csalódás volt Attila teljesítménye?
Hát az nekem, amit tök jó, hogy csoportban ugye beszélgetünk mindig folyamatosan, és Bendegúz bedobta a Pitcock interjút, amit utána sikeresen meg tudtam nézni még egyszer. Ez alapján semmiképpen nem az. Az nyilvánvalóan itt emlegették, és a kommentben is jött, és üzenetben is jött, hogy nem tudom, fél perccel volt lassabb a Santamaria, mint tavaly, mi egyéb, és Attilát is azért szerintem ez alapján, a posztja alapján, amit a verseny után kitett, nagyon be lehet lőni, hogy nem kert el, nem akar hazudni, nem kerüli a fordulókását, elmondta, mi volt, így érezte, nem úgy érezte, nyilvánvalóan ez a minimális betegség is benne van, ott van a Tirrenom, ugye még arra is kitérünk majd. Csalódásnak abban a szempontból, egyetlen szempontból csalódás, hogy és most ez nem ilyen nagyon nagy magyar, vagy nem tudom, ilyen szeretnék venni, hogy újra mutogatok most akkor a Viszmára, nem lehet belőni azt, hogy hogyan működik egy ilyen klasszikus sor, miként van, az is Ben Oekust elküldték csak egy gravelt versenyezni, hogy akkor a túr előtt, vagy milyen előtt megnézze, hogy ez milyen. Szerintem abban a szempontból egyedül csalódás, hogy talán nem úgy állt össze a sora, ami amúgy alapvetően egyik csapatnak sem állt össze az UAE-t leszámítva, hogy igazán ezen a versenyen. Ezt az egyet tudom mondani. Azt, hogy látva, hogy mennyien fejezték be a versenyt, és milyen átrányokkal érkeztek meg emberek, szerintem nem csalódás ebben a mezőnynek 19-nek lenni. Ez talán, ez egy kegyetlen, brutálisan erős verseny volt, még ha egy ember ezek közül hát az emberek között akkor maradjunk így 18. helyen zárt Walter Attila.
Ugye 4. és 5. hely után szerezte ezt a 19. helyet. Ez így alakult. Bendegúz? Most csak Attilára kitérve még.
Én nem akarok az lenni egyébként, aki a magyar kerékpársport legnagyobb alak, jelenlegi legnagyobb alakjára, illetve az egyik legnagyobb alakjára úgy emlok is rádobja a sarat, de most ez fog történni, és ez fog következni. Szerintem amúgy ha külső szemlélőként akarnám értékelni, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez egy csalódás volt. Viszont úgy, mint hatalmas Walter Attila fanklub tag, amúgy pont azt mondom, hogy fontos ezeket a rosszabb időszakokat is teljesen magadévá tenni, mert ugye itt kihegyezzük mindig arra, főleg mi, meg a belgák is, hogy csak a aranyérem az egyetlen sportérem, amit elismerünk, és csak az kerül be a headline-ba, meg csak erről ítéljük meg a sportolókat. Viszont amúgy ez egy sokkal összetettebb, komplexebb rendszer. Itt 19. lenni az alapvetően egy jó pozíció, ahhoz képest, hogy 4. és 5. volt tavaly és tavaly előtt, ahhoz képest nem olyan jó, szóval egyértelműen visszaesés. Szerintem ebből tanulni kell neki is. Meg azt kell megérteni, hogy milyen egy rossz nap. És amúgy ez egy nagyon nehéz bomba, amit most fel kell dolgozni a Attilának, de ettől én bízok benne, hogy jobb sportoló lesz az elkövetkező szezonokban. És azt is fel kell fognia, hogy alapvetően itt nincs még veszve semmi, mert még fiatal. Úgyhogy ezeket most internalizálni kell. Szerintem ez a legjobb dolog, amit elhozhat az egészből. És nagyon remélem, hogy ezt nem követi egy ilyen jumbós bizalomvesztés az ő részéről. Bocsánat, vizmalebes bizalomvesztés a vizmaleb részéről, hiszen megérdemli a bizalmat, és azt is szeretném hinni, hogy ez nem a mint ez volt a karrier, ez volt a szezonjának a legfontosabb mozzanata, vagy ez volt az ilyen, ez az egyik célversenyem volt, de azért nagyon remélem, hogy nem ez volt az idei szezonban a legjobb eredménye. Mármint, hogy nem ez volt egyértelműen, mert már ennél van jobb eredménye, de hogy up and coming.
És hogy amúgy a Giron azért ott lesz, és bár ott lesz új De Brooks is, és valószínűleg lesznek segítői feladata is Attilának, de azt gondoljuk most így március elején, hogy majd lesz azért ott szerepe, és miért ne nyeretne egy szakaszt. Nekem azért az az gondolatom, hogy most a világ legnagyobb csapatába kapott egy lehetőséget, amiben nem lesz már sok. Tehát azért Attilának jövőre le fog járni a szerződése. Fejlődik ez alatt az egy év alatt, ez nyilvánvaló. Csak hogyha azt nézzük, és mint magyar szurkoló, azt kell, hogy nézzem, hogy ő tud-e majd a Viszmának kapitánya lenni bizonyos körülmények között, akkor a pár lehetőségből, amit ez alatt a három év alatt meg fog kapni, ugye három éves szerződés kötött, az elsőt elrontotta. Szerintem ezt így ki kell mondani, és hogy itt az elrontotta, hogy egy nagyon ilyen, az egy ilyen csúnya szó, hogy nem tudom, pejoratív, de hogy minden körülmény ellenére azt ki kell mondani, hogy ez most nagyon nem sikerült. Itt azért olyan versenyzőkkel versenyzett, akiknek a képességei nem sokkal jobbak nála, kivéve Tadej Pogacar, és még valószínűleg Tom Pitcock is. De pont akár a Strade lehet az a verseny, ahol bizonyos napokon jobb Pitcocknál Attila. És ezek a versenyzők most jobbak voltak nála. Hogyha így visszamennénk az UAE túrra, ami egy pozitív lecsengésű dolog volt, azt hiszem a legtöbb szurkolóban, azért azon az UAE túron, tehát egy Van Aertvelt nyert, aki egy nagyon-nagyon tehetséges versenyző, de azért nem gondoljuk azt, hogy verhetetlen. Szóval lehet, hogy már, hogy ebbe visszamegyünk, akkor ott is amúgy azért ezt így reálisabban kellett volna látni, hogy ugyan ott van, de hogy nem emelkedik ki ezek között a versenyzők között. Ebben a 15-20 versenyzőben nem volt kiemelkedő Attila, a jobbak között volt, de nem volt kiemelkedő, inkább valahogy így mondanám. Szerintem ezt is látni kell. És ami még nekem most szembetűnő volt így az utólagos nyilatkozatokban, és már amúgy pénteken is beszélt erről, azt hiszem az M4 Sportnak, hogy azért érzi a nyomást, és akkor utólag is előjött ez nála a mondandójában, hogy most volt talán a legnagyobb nyomás rajta életében. Ami fura, tekintve, hogy ugye volt egy Giro Grande Partenza is, vagy Budapesten. Nyilván más helyzet három szakaszt egy 21-ből letudni a hazai pályán, mint egy napot menni kapitányként a legnagyobb csapatban. De hogy kicsit felvetődik, hogy amúgy a nyomás nem tudta teljesen jól kezelni Attila. Ez most egy kriminológia volt, tehát hogy ezt nem tudom bizonyítani, és talán még Attila sem tudja ezt magában teljesen lejátszani így kettő nappal az események után, de lehet, hogy túl nagy volt a bizalom. És hát amúgy persze lehet beszélni a bukásról is, arról, hogy amúgy, ha a Viszma elviszi a Strádéra már hetekkel, hónapokkal előre kimondottan kapitányként Attilát, akkor biztosan jó ötlete elrepültetni a Közel-Keletre, majd aztán Budapestre, és aztán Szijénába. Hogy ez nem azt mondom, hogy 100% volt, hogy megbetegszik, de hogy amúgy egy Viszmánál akár még ez is egy szempont lehetett volna, amit talán nem vettek annyira figyelembe, hogyha tényleg itt nagy betegségről beszélünk.
Most egy kicsit ezt meg kell hurcoljam a Viszmalebet, ugyanis itt, ha ki akar, vagy itt mi látjuk, azt szerintem a napnál tisztában, hogy a Viszmának az egynaposok tekintetében egyetlen célja van, hogy Wout van Aert nyerjen, vagy egy Flandriát, vagy egy Paris-Roubaix-t. Ez a cél. Ha valaki ezt nem látja, hogy a Viszmalebbe akarja a kettő közül az egyiket húzni van Aerttal, akkor szerintem nem érti a Viszmának a stratégiáját. Emiatt a Viszma valószínűleg az olyan versenyeket, ami nem Flandria, vagy nem a Rübé, nem veszi komolyan. Egy vicces azt mondani egy ilyen csapattól, hogy nem veszi komolyan, mert ez így megtámadható, de alapvetően szerintem nem ad neki elég hangsúlyt, és így, és ennél így jobban kéne erre az egészre koncentrálni, csak nyilván szerintem Van Aertnak ki kell elégíteni az igényeit, mert ha nem, akkor repül a borába.
De itt a kérdés, bocsánat, mert már Bencén is előjött, és akkor szerintem valamennyire ez is erre utalt, hogy amúgy azért gondoljátok, hogy a Viszma nem mindig volt a legsegítőkészebb Attilával? Vagy most kiforgattam a szavaitokat? Nem akarok igen. Semmit a szátokba adni.
De most figyelj, bocs Bence, a tavalyi Strade után kérdés az, hogy Atti mellé beállnak-e teljes vászélességgel támogatni? Nem. És ezt ő is...
Én ezzel vitatkoznék. és azért, mert nem láttuk végig. Tehát legyünk őszintek, hogy amikor képet kaptunk, Attila már nem nézett ki jól. Nem volt ott az elejében, miközben látható, hogy Valence ment és Del Toro. Hát olyan tempót ment, hogy Bessa Behu. És nem volt ott Attila elől, és az már egy jel volt. Mi van, hogyha amúgy Attila már régebben beszólt, és Kusz és Laport ezért nem figyelt rá különösebben.
De én, bocs Bence, most már mondd már, nem akarom már folytani ezt.
Ne, ezt most már erre neked kell rákötnöd, mert erre rá akarsz kötni, látom. Mondjam.
De én nem arról beszélek, Jakab, hogy nem kapott ebben, ezen a versenyen megfelelő támogatást, illetve azt is lenni kellett a Vizmalabnak, hogy amúgy igen, aki jójúzik az elejétől, az valószínűleg nem a legjobb véletlen napja volt a kerékpáron Attilának. Ezt ő is leírta, hogy nem a legjobb napja volt a biciklin. Ez oké. Az oké, hogy egy ilyen versenyen nem kap teljes válszélességű támogatást. Szerintem a tavalyi versenyt is elnézve, összességében az egynaposok tekintetében a Vizmalaptől nem kap teljes támogatást. Teljeset. És erről így az összes múltbéli ilyen kis nüansz alapján tudok beszélni. És ti is tudjátok, hogy mire gondolok.
Hát egyet akarok azt mondani, hogy azt hozzá kell tennem, és nem vagyunk mi konkrétan se a belga sajtó, se Andorak úgy érzem a magyar sportsajtó, hanem a belga sportsajtó. De lehet ez nekünk is tanulság, azt mondom, az embereknek. Tehát, hogy itt van egy csodálatos versenyzőnk, több csodálatos versenyzőnk magyar szinten, hogy pontosan, amit mondtál, hogy nem csak az arany, ami János, ilyen szempontból, hogy nagyon rossz szó vicceléjek, de hogy ezt nekünk is helyén kell kezelni. Tehát, hogy nyilvánvalóan itt van ez, és azért is mondom, amúgy jó példa ebből a szempontból a magyar Grand Departance, mert ott úgymond három versenyzőn oszlott el ez az egész, nem egy versenyzőn oszlott el, és most nem meg akarom védeni Attit ilyen szempontból, csak hogy nekünk is akkor most így súlykoljuk egy kicsit magunkba, hogy ez most így alakult, ez ettől függetlenül, ami nagyon-nagyon pozitív, és amire Atti oda is írt a kommentbe, és én is már össze akartam gyűjteni nekünk itt mindenki, aki kommentelte Jakab megosztása után, hogy én negatív kommentet nem láttam. Nem ugrik most be. És nyilvánvalóan lehet valaki írt, és ez benne is van, mert mindenkinek szíve joga azt írni, akar, de ezt jó látni, hogy lehet egy kicsit túlsolykoltuk. Talán picit mi is ebből a szempontból, hogy Walter Attinak ekkora esély van, de tény is való, hogy ez papíron, ha optimálisan történnek a dolgok, ez egy olyan esély lett volna, ami dobogóval érhetett volna föl.
Szerintem, hogy azért itt az algoritmus is azt adta volna neki, hogy Attila a verseny egyik legnagyobb esélyese, tehát hogy a legtöbb jel erre mutatott. De figyelj, szerintem nem volt túlzó nyomás, csak ezt akartam mondani. Nem irreális, inkább így mondanám.
Igen, csak hogy azt, hogy nekünk is, akkor nem tudom, hogy a jövőben amplok magyar rajongóknak, íróknak, nem tudom, szakért, hogy még egy kicsit helyén kezeljük akkor a dolgokat. Plusz amúgy tényleg, tehát a külföldre belegondolsz, most nem csak a korábbi olasz kerékpáros hölgyre gondolok, hanem amúgy is arra, hogy többen nevezték csillagozásnál, és Attila azért elő volt. És nyilván nincsen ha, meg ilyenek. Azt gondolom, hogyha ugyanez a csapat, ami tavaly ott volt, és Attila is nyilvánvalóan nem betegséggel küzdik, és össze tudtak volna állni, ez dobogóban fejeződhetett volna be, Pogácsától függetlenül.
Attilának már mint
mint igen. Tehát, hogy nyilvánvalóan a tavalyi verseny, meg ebből a szempontból, ebből az egy pillanatra szeretnék visszatérni, azt nagyon sokszor felemlegettük, hogy ott úgy működik a csapatmunka, ott nem volt ilyen Tadej Pogácsárunk, mint idén, az kicsit máshogy zajlódhatott volna ez a verseny, és idén ezt nem tudtad volna átültetni egy az egyben, mert konkrétan bekapcsoltad a közvetítést, 15 kilométer múlva, bum, kész, vége. És most nem is akarom abba hagyni Attilát, de hogy áttérnék erre a részére, hogy ezt a versenyt te, ha a PCM-be berakott 28 ezerszer se fogod tudni így lekottázni, mert ez valami kegyetlen.
Egyébként, bocsánat, még egy dolgot el kell mondjak. Alapvetően amúgy szerintem Magnus Sheffield és Kamna között megjönni 19-ként ezen a versenyen, az nem egy rossz eredmény. Az abszolút, tehát hogy ha Atti véletlenül hallgatja ezt a podcastot, ez teljesen úgy, hogy azt akartam csinálni, hogy akkor elkezdem felhúzni a startlisztot, és akkor, bocsánat, a rizolcot, és akkor nézzük meg, hogy kivégzett a 19-dik meg a 20-dik helyen, és látom, hogy Sheffield meg Kamna, és így velük amúgy jó megjönni, és hogy előttük is olyan emberek vannak, persze Ben Healy, meg igen, Van Aertvelt, meg Laport, aki szerintem Laport a legerősebb volt, és amúgy már Valence nincs ott, bocsánat, 13. Valence is ott van, de nem a top 10-ben, holott amúgy Valence volt Pogacar után szerintem a legerősebb ebben a versenyben.
ugye Velenc mondjuk nem hallott semmit egy ponton túl, mert Pogacar annyira elment, hogy a kocsiban nem adott jelet a rádiónak, úgyhogy az egy külön művészet volt. Valami, mit mondott, hogy az, már azt hallott, hogy 2 perccel megy Pogacar, mire valami információt kapott, talán egy motortól. Szóval igen, amúgy ez tök fontos, amit mondtam, mert ez nem tragikus, a szezon egyik legnagyobb versenyén 19. lett, de hogy szerintem a reális elvárástól most elmaradt, ez egy kudarc, de a kudarcot azt nem úgy kell felfogni, hogy akkor innentől gyakorlatilag vonuljon vissza, hanem most van egy ilyen helyzet, és ebből fel kell állni, és Attilának szerintem azért a mentalitás, ez pont azt mondatja velem, hogy nem lesz itt nagy baj, ne akarjon bele kényelmesedni a segítő szerepbe, én ezt szeretném elmondani, mert abban láthatóan kifejezetten jól teljesít, teljesen rendben van, amikor segítő valaki, nem akartam itt most ilyen elitista lenni, de Attila tudásában, tehetségében benne van az, hogy ő versenyeket nyerjen, és hogy ne féljen ettől a tehertől, még előtte van azért egy 7-8 valószínűleg elég jó év, hogy úgy mondjam, a prime előtt van még. Erikről is még szerintem azért akkor beszéljünk, ha már a magyaroknál vagyunk, azért ez most így nagyon rosszul néz ki Eriknek az a helyzet, tehát hogy a Tirinóra nem viszik el, a Coppi Bartalira nem viszik el, én nagyon azt gondolom, hogy Vetter Erik nem lesz ott a Giro d'Italia jelen pillanatban.
Alpesi kör. Egyedül abban bízhatunk. De igen, tehát hogy ebbe igazad van, ha csak az Alpesi körön indulsz, és előtte bármelyik másikon nem indulsz, az egy kicsit nehéz. De hogy és nem is tudom.
Politikométáról beszélünk. Nincs annyi verseny egyszerűen sem. Tehát ugye van egy ilyen szempont is, és ugye elvileg tényleg nincsen fizikailag ott most minden.
Tehát ezt mondta is, hogy egyszerűen nem volt ereje, kész. De mondjuk ezt most nem tudom, hány ember adta föl, most nem akarok, lehet, ezt sem tudom, mennyien fejezték így be, hirtelen 60-an, 50-en valahányan, de hogy akkor belegondolsz, a mező majdnem 2/3, kicsit kevesebb föladta a versenyt.
105 versenyző fejezte be.
105, de Erik az első szektorok egyikén feladta, szóval jön más kérdése volt.
Ja. Nem, csak azért mondom, hogy próbálnám, őt se akarom egyből a védelmembe venni, de ilyesmi, de hogy igen, ez nem annyira buli, nem hangzik túl jól, őszintén szólva.
És neki azért is erősnek kell lennie, mert lejár a szerződése az év végén. Nyilván mondjuk ki, hogy a Kométa miatt neki, mint magyar, nyilván nem rossz a helyzete mondjuk egy szerződés hosszabbítás szempontjából, de hogy például más csapatba elmenjen, hogy szintet lépjen, az most így az elmúlt 2 év miatt ez most nem néz ki annyira jól, és mi tudjuk, hogy mennyire balszerencsés volt, csak a piac ezt nem biztos, hogy annyira megértően fogja kezelni. Ez szerintem most van ez a helyzet, és most ezzel nem temetni akkor Ameriket, mert a tehetsége nagyon durva, nagyon is ott van, de hogy most ez így nagyon rossz jön ki, és nehogy belekerüljön valamilyen nagy ilyen kudarc élménybe.
Ugyanazt gondolom, hogy egyébként ugyanúgy, mint... Tehát, hogy, és utána tényleg tovább mehetünk, és a magyarokat befejezhetjük. Attilának is ugye az volt, hogy az UAE után azt nyilatkozta több kerékpáros médiumnak, a söprögető kocsinak is például, hogy neki így ezt most így el kell hinnie, hogy ez itt történik. Ez a dolog, és hogy oda tud érni, és hogy ott tud lenni az elejével, és hogy be tud érni a top 5-tel, és még mindig ezt kéne mantrázni magának. És Eriknek is az van, hogy kéne egy kiemelkedő siker, amitől ő elhiszi magáról, hogy ott tud lenni az elejével. Mert hogy csak az önmagadba vetett hit, az egy definitív eleme a kerékpársportnak, és döntő fontosságú.
Ezt bebizonyította egy Tadej Pogacar.
Abszolút.
Igen. Jó, nyilván itt más dolgok is vannak a srác mögött, tehát hogy alapvetően egy más kategóriában mozog. Nem, én nem írok olyan kommentet, és csak tényleg annyit tudok írni, Ezen Kamer úr, köszönöm azt a kommentet, bárki olvassa
láttuk,
el.
Láttuk, meg volt, szóval, igen.
Tadej Pogacar 81,8 kilométerrel a vége előtt, a Santa Maria talán nem is legelején, de hát lényegében az első részében megtámadta a mezőnyt. Előtte tényleg nagy tempót ment, ugye Tim Wellens és Isaac Del Toro, brutális volt, de hogy a jégeső közepén, még amúgy nem is emelkedőn, tehát hogy egy ilyen sík per lejtős részen támadott, úgyhogy esélye nem volt Sepp Kussnak, a Vuelta címvédőjének felvenni a támadást, és onnantól nem láttuk, ugye hát sokan már a Twitterem közben arról beszéltek, hogy 4 perc, 5 perc lesz, a végén ugye, ha jól mondom, bejött 3 percen belülre.
2:44, de abból 0,5 percet nyugodtan nevehetsz, igen.
Mert hogy gyakorlatilag Szénában már ünnepelt a Pogacar, ugye Tom Squins lett a második, és Van Aertvelt, vagy...
Van Aertvelt.
Igen, Van Aertvelt lett a harmadik, bocsánat, itt a két lottós.
Felolvassuk top 10-ig, légy szí.
Mondja.
Persze, Pogacar, Skins, Van Hills, Pitcock, Mohoric, Kosznefra, Formolo, Lenny Martinez, Filippo Zanna és tizedik helyen Christoph Laporte érkezett be. Hát az van, hogy nehéz kérdéseket feltenni, amit láttunk ennek kapcsán.
Nekem van egy kérdésem.
Ó.
Ez egy izgalmas vagy unalmas verseny volt?
Is.
Van még...
Ez egy unalmas verseny volt.
Köszönöm, Jakab, szerintem.
Ha egyet kell mondani, akkor
van egy másik kérdésem, és izgalmasabb volt a női sztráda, mint a férfi sztráda idén?
Yes.
Igen.
Egyértelmű.
Ezt megbeszéltük. Ez a két kardinális kérdésem volt.
Jó, akkor a legeslegén én visszatérek majd a nőire, de hogyha már
elkezdtük a nőire.
Tadej Pogacsáros. Abból a szempontból volt nekem izgalmas, hogy tényleg Pitcock interjút eszembe, hogy tényleg olyan volt, mint egy temető. Tehát ott látod az embereket, csak nézelődtek, azt se tudták, hogy mi a tök történik. Tényleg olyan, mintha kemendiség tekertek volna a basszus a Tourmaléna a Gruppettóban, és így jó, hát akkor most versenyezzünk, vagy most mi a franc van? És én nem tudom, tehát nem tudom, 25 éve, jó, hát 25 éve nézek kerékpársportot, mondjuk azt mondom, a 22 évben erről emlékszem is, hogy mit néztem. Nem, nincs ilyen meg. Tehát egyszerűen az, hogy ott vagy, szépen kisorolsz a harmadik helyről a csapatodból, hátra se nézel, meg se gondol a fejedbe semmilyen gondolat, és eltekersz. De nekem a legeslegdurvább ezen felül az, hogy fogta, megkérdezte, félig mosolygó fejjel, én itt indítani fogok. És ezt elmondta az interjúban a versenyet.
Igen, amúgy azért Wellens később úgy nyilatkozott, hogy amúgy nem teljesen ez volt a taktika, tehát hogy Wellens azt mondta, hogy alapvetően ők csak azt akarták a Santa Marián elérni, hogy valamennyire leredukálják a mezőnyt, és akkor majd az utolsó kettő emelkedő, ami ugye egy körpályának a része volt, ott próbálják meg a végső ütést bevinni. Tehát Pogacsár igazat is mondott, meg nem is ezen a ponton.
Igen.
De én nem értem, amúgy nekem még egy ilyen élményem van, ami szerintem hasonló volt, talán a 12-es Paris-Roubaix, amikor Bonen 50-nel megindult. Ott valamit éreztem hasonlót, hogy úristen, főleg ugye egy idős Tom Bonent láttam.
Chris Froome, Giro d'Italia?
Jó, de az több napos. Igen.
Abszolút, de amúgy persze.
Abszolút más. Én nem is ilyen, mert most nem, valószínűleg nem fogunk elkerülni egy ilyen historikus pénisz összeméregetést. Ezt valószínűleg nem fogjuk tudni körül navigálni ezt a dolgot.
Eddie Merckx még nem jött, várjál.
De egy pár dolgot azért így el kell mondani. Tehát amikor Pogacar indítottam, úgy azért érdekes murvás, azért érdekes minden, ami nem olyan nagyon betonutas, de még a betonutas is ugyanilyen, hogy amikor például itt egy ilyen támadásnál 12. pozícióban vagy, de szerintem olyan 6. pozícióban vagy, az a verseny neked elment. Tehát ennyi a pozíció. Amikor itt jönnek támadások, ránézel, és így mi folyik ott elől, és ott már vége van.
Csak Sepp Kuss ott volt a harmadik helyen. És neki sem. Tehát, hogy...
hát jó, csak Kussnak nincs akkora páncsa, mint Pogacsárnak.
Meg szerintem, nézd meg Kuss. Tehát mit csinált a versenyt?
Arról beszélünk, hogy itt egy pure puncher nem tudja felvenni Matadej Pogacsárral a versenyt, úgyhogy Pogacsár amúgy nem pure puncher. Nézzük meg Alaphilippet, akinek én bíztam a Redemptionjébe, aztán DNF.
De a legjobbat erre Mathieu van der Poel kommentje volt.
Na ő, igen. És még sem pure puncher, de megvan ingedve, joggal.
Igen.
Szóval azért, tehát nem voltak itt a Tadej Pogacsár szintje levő versenyzők.
Egyébként én azt gondolom, hogy Pitcock a legjobb napján fel tudja venni Pogacsárral a versenyt.
Ezzel én is nem. Azt hiszem, ebben van
ezzel
igazság.
Ezzel alapon nem.
De hogy azért, tehát, hogy az, hogy nem volt itt Van Aert, nem volt itt Van der Poel, nem volt itt Vingegaard, most azért tegyük zárójelben, hogy mit tudunk róla az egynaposokon, de hogy tudásban ott van, nem volt itt Remco, tegyük félre, hogy mit gondol a Gravelről, a Murvelről, és nem volt itt Primož Roglič, aki amúgy szintén nem nagyon versenyzett ilyen terepen, de amúgy róla gondoljuk azt, hogy amúgy kedvezhet neki. Tehát ők vannak Pogacsárral egy szinten, és hogy ezt így nem annyira vallottam be én sem magamnak abban az előző elemzésemben, is a podcastben, mert hogy gondoltuk, hogy Pogacsár azért hát első nap azért csak nem fog olyan szinten lenni, mint mondjuk akár egy Pitcock, aki már azért versenyzett talán tizenvalahány napot is, de hogy egy hetet, nyolcet biztosan a Strade előtt, de Pogacar ott tud lenni.
Egy kicsit ebbe bele kell kössek sok oldalról, de amúgy igen, nagyon jó, hogy ezt végig felhoztad, mert pont ezt akartam megpedzeketni, hogy akkor most ki igazi verseny, ki akotja a versenyszférát Pogacarnak, ki tud opponálni ennek az embernek. Én ezt Jonas kilőném, Jonas azért lőném ki, mert nem fogja a Jumbos, nem fogja a Vizmaleb soha elengedni amúgy ilyen egynapos versenyre. Elmondom, hogy miért nem. Elmondom, hogy miért nem. Hadd érveljek egy picit, csak icipicit. Az, hogy egy ilyen egynaposon, vagy akár egy kockaköves egynaposon elesel, annak a lehetősége sokkal nagyobb, mint egy tiszta aszfaltozott országúton. Még ha feltételezzük Jonasról, hogy jó kerékpárkezelő, akkor sem engedem el, mert féltem, ráadásul apró termetű, tehát sokkal nagyobb hajlamossága van a csonttörésre, amiben amúgy belemelt az egész karrierje. Erre jön rá az, hogy nem tud elengedett kézzel kerékpározni. Ez az ember nem...
Kikérem magamnak, hát emelted azt a posztot, amikor megnyerte a Gran Caminót. Bocsánat, csak viccelni akartam.
De hogy az ember...
Hát akkor fogja végig.
Tehát az ember nem jó kerékpárkezelő. Ezt itt fel kell dolgozni ezen a ponton. Hogy
de valószínűleg nem azért nem tudjuk annyira. Tehát, hogy...
Nem
gondolom, hogy Peter Sagan. Semmiképp sem gondolom, hogy Peter Sagan.
De azt sem mondom. Tehát, hogy nem versenyzett soha mást. Tudjátok, mennyi értéke van annak, ha verseny? Azért Pogacar azért így tud CX-ezgetni.
Most elmegy egy pillanatra. Ennyit szeretnék tőled hallani. Egy csoportba fog megérkezni a gravel szakaszon Vingegaard Pogacarra, tudom, hogy nem. Most.
Igen, valószínűleg egy csoportba fog.
De az más, tudod, azért, amikor a macskakő van a túron, akkor is hirtelen valahogy feltámadnak néha ilyen Chris Froome-ok, meg ilyesmi.
Igen, de az a másik, hogy nem engeded el a Strádéra, mert nem engeded el. Amúgy egyébként
Ő akart jönni.
Most valószínűleg van egy close a szerződésében, ami amúgy azt mondja, hogy oké.
Figyelj, ha szerintem idén megnyeri a túrt, jövőre indul, tehát hogy körülbelül ezt így belőltem
magamnak. Legyen így, mert még mindig szeretném amúgy a Vingegaard egynapos Vingegaardot látni, mert szerintem egyébként nem kompetitív egynaposokon ezekkel az emberekkel szemben.
Ezt legkésőbb Zürichben meg fogjuk látni majd ugye a világbajnokságon.
Igen.
Hogy már az egy másik pálya lesz, de hogy egynapos lesz.
Oké, de tudtuk jön ezt. És akkor direkt így haladok. Fanart. Mennyire kompetitív ezzel a Pogacarral szemben?
De most nem akarom, hogy abba hagyjuk ezt az egészet.
Nem, szerintem ez jó, azért mehetünk.
Jó ez, csak kell. Hogy nekem egy van, hogy én mondom, ilyen nem tudok neked mondani. Ilyen teljesítményt. És valószínűleg, ne haragudjatok, onnantól, amikor elment 2,5 perce, vagy 3-ra, onnantól már a büdös lószart nem csinált ez az ember. Értitek? Tehát körülbelül nézegetette volna magát, szemüvegét leteröltette, minden lószart.
Ez nem igaz annyira.
Jó, nyilvánvalóan olyan teljesítményt ment, ami még így is több volt, mint a mezőny összes többi, de ő tudott volna ennél több.
Meg ha kell. Szerintem ez rávilágít arra, hogy amúgy azért nehéz erről beszélni, mert amúgy más lélektannal versenyez egy ember. Tehát, hogyha ott van mondjuk Van Aert, Van der Poel, akkor amúgy lehet, hogy nem indít 80-nal a vége előtt ennyire, mert azt gondolja, hogy hú, hát ez a végén még balulsulhat el. Szerintem Van Aert nem lenne rossz, de Van Aert így, hogy most már 4000 körül megyünk szintet, nem hiszem, hogy 80-nál bírta volna. Tehát... Ha viszont úgy értkeztünk volna meg, hogy a körpályán ott van Van Aert Pogacar mellett, akkor Van Aert fel tudta volna venni a versenyt. És ki tudja, mondom, hogyha így van, akkor lehet, hogy az UAE is más taktikát megy, a Visma is, etc.
Egyet mondok, hogyha nincs körpány és nincs meghosszabbítva, ezzel az emberrel fölveszi, mint Van Aert, mint Van der Poel a versenyt, Tom Pidcock a legjobb napján ott van, viszont ha ilyen hosszú is ennyi a szint, nincs ugyanabban a ligában vele játszó ember.
De várjál, de Christophe Laporte 10. lett. Christophe Laporte. Tehát, hogy amúgy most már ezek egy picit így, hogy mondjam,
jó, de elcsúsztak ezek a kategóriák. Laporte oda került, tehát ez a lényeg, hogy annyira össze... Tehát nézd meg, hogy ott van egy Tadej Pogacar, elindítanád a Paris-Roubaix-n valószínűleg egy másfél év fölkészülése, ott is tök jó eséllyel indulna. Megnyerte egy Flandriát, megalázta azokat az embereket azon a verseny, ami az ő versenyük. Viszont cserébe egy Wout van Aertot meg lehet egy egyhetesen oda küldenél, ahol nincs hatalmas brutális emelkedő, de van jó pár emelkedő, lehet oda tudna érni velük. És még az időfutamon is megverni.
De valószínűleg...
Annyira... annyira fluid lett ez a kerékpársport ilyen szempontból, hogy ez ami elmondható.
Nagyon nehéz alma, mert ebben teljesen egyetértek, de én valahogy úgy állom, kompozitom össze, mint Jakabnak, hogy meg úgy meritek a tiédből, és itt szerintem Pitcock a legjobb napján, Pitcock karrierje legjobb napján tudná megverni, vagy megfogni, vagy követni ezt a Tadej Pogacsert. Fanártnak nagyon jó napja kell legyen, hogy tudja követni ezt a Tadej Pogacsert. Szerintem Van der Poel ezeken az egynamosokon neki nem, tehát hogy jó napja kell legyen, de nem kell a legjobb napja legyen a karrierjének.
A Strádén is.
A Strádén is. Én úgy gondolom, hogy igen, de lehet, hogy tévedek.
Szerintem ez már lehet, hogy sok neki, csak arra gondoltam, főleg ezzel az útvonal változtatással.
Ennyi szintem úgy valószínűleg már beleszól. És ez a négy ember összemérhető.
Rogla, Evenepoel. Azért Evenepoelnek a tavaly előtti Liège az hasonló volt a maga nemében.
Azt akartam mondani, hogy igen, az a hosszú
támadások. Láredúton megindult.
Hát talán Evenepoel, talán, mert hogy a stílus hasonlít csak.
De akkor elmegy ide a felvezető emberre.
Hát Landa behúzza a célba, persze.
Landa.
Nem, de hogy nem tudom, tehát hogy annyira...
Csak egyet, hogy szerintem Roglic szerintem simán. Tehát hogy ő nagyon jó kerékpárkezelő, szerintem ő jól tudna menni ezeken a körülményeken.
Figyeljetek, nem lehetne egy ilyet, hogy muszáj elindulniuk, vagy valami? Tehát, hogy nem tudom, jövőre én szívesen most a mi még nem létező Patreonunkból felajánlok pénzt az LCS-nek, hogy fizessék őket ki.
Na, de hát amúgy ez az, amiről beszélünk már évek óta, hogy amúgy basszus, milyen jó lenne, hogy úgy lenne a kalender, hogy most Strade, és akkor hét elindulnak a, nem tudom, az egyhetes körversenyen. Az úgy lenne sokkal jobb, hogy látnánk ezt a négyet folyamatosan egymás mellett. És ez nem történt, vagy négyet, most már hány embert soroltunk fel, volt ez 6 is, vagy 7 is a végén.
Rogla, Evenepoel, MVDP, VVA, Pitcock és Pogacsár, az 6, igen.
Hát meg Almeida.
De amúgy igen, egyébként amúgy nagyon jó a kerékpársportnak ez az irány, hogy 6 olyan versenyző van, aki így, amúgy így fej mellett itt ott magaslan, tehát hogy érdekes, igen. Én ezt kicsit tovább lököm ezt a beszélgetést, csak egy minimálisan egy mondatot emlékezünk meg Tomsról, mert hogy ez a világ legjobb teljesítménye volt.
Squinch? Hát...
Igen.
Nagyon jó szezonja van, és mindig is egy igazán szimpatikus versenyző volt, de talán most jött a legjobban a lépés neki. És mindezt hozzáteszik, hogy ezt úgy csinálta meg, hogy Simons fölborult előtte, ő fölborult benne, utána még lehozott két defektet, és még a végén sikerült odarakni
Simons kibaszott ezzel az emberrel. Mindent megtett, hogy Toms ne tudja befejezni ezt a versenyt.
Igen.
Skusznak amúgy így, tehát jól jöttek ki bizonyos szempontból a dolgok, tehát jókor támadott, és jókor indult Van Hills után. Ráadásul ugye Van Hills már elindult Pogacsár után, amiről az egy olyan teljesítmény lesz, amit el fogunk felejteni, miközben ott amúgy ő is nagyon brutál sokat adott Pitcockéknak, de hogy visszagondolva, amúgy tök hülyeség volt. Tehát, hogy így mi volt a cél? Nem ment veled senki, nem ért el utol Tadejt, és értem, hogy büszkeség, meg amúgy tudod, a Santa Maria közepén nem állsz meg, hogy akkor most jó, gyertek vissza, srácok. De hogy ilyen szempontból Skunsnak jól jött ki, hogy ő amúgy egy talán még nála is fáradtabb versenyzővel kellett, hogy megvívjon, hát nem kellett nagyon vívnia, de hogy őt előzte meg végül. Pitcock ugye pont már erről az interjú beszélünk, nagyon sokszor kiemelte, hogy borzasztó rosszkor indított. Tehát Pitcock akkor indított, amikor másfél percre volt tőle Van Hills, ott már nem volt miről beszélni a legvégén, vagy hát nem
így utólag. Nem tudom, úgy lehet kicsit Van Hillsnél van az érzésem, hogy ő nem indító, nem végez a dobogón. Mert hogy akkor elvitte tovább ez a verseny konkrétan. Nyilván az, hogy a döntő sprintben az benne van, hogy az valószínűleg pont emiatt bukta, de azt gondolom, hogy amúgy nem került volna a dobogóra, ő nem indít.
Ez true. Sztrubárom, hogy az vicces volt, hogy Fanét felel nem tudtak nagyon össze dolgozni, amikor egy csoportba mentek, miközben talán a két legerősebb versenyző volt a csoportban, vagy legalábbis bizonyos pillanatokban úgy tűnt.
Hát igen, amúgy ez a jó, tehát hogy még kérdések idejérve, hogy amit kaptunk ugye a csoportban, hogy az a lottó nagyon rendben van. Tehát, hogy a tavalyi, beszéltünk arról, hogy a tavalyi évhez képest is talán szintet léptek, sőt, biztos, hogy szintet léptek. Az, hogy a kerékpár oldotta ezt meg, azt nem tudom megállapítani, ezt majd talán nem hiszem, majd a Bendegúz majd egyszerre külön kielemzi, nem most. Az viszont biztos, hogy a többi név Deli mellett megért, fölnőtt, odaért, és Delit, ha még egy kicsit puhítgatják a szegénynek a buksiját, akkor még ő is még egy körre jobban lehetne.
Amúgy az Orba kerékpár az elvileg Arnold Delinek volt az kérése egész konkrétan, mert hogy ő serdülő korában Orba kerékpáron ment, és azt mondta, hogy nagyon jó. És én értek a legkevésbé a kerékpárhoz, de amúgy az Orbáról amúgy nem hallok rosszakat így alapvetően sem, tehát hogy ez egy elég jó minőségű bringa. Én amúgy ennyit tennék hozzá, hogy amúgy itt most egy kicsit az történt, hogy hát ők belefektettek egy ponton, mert új fehér lapot kellett nyitni, ennek van egy szebb kifejezése, szóval új lapot kellett nyitni, és hogy most érnek be ezek a versenyzők, mert most kerülnek a prime-jukban, tehát hogy valójában itt nincs meglepetés, hanem a tudatos munka most ért el. Gyakorlatilag kijelenthetjük másfél évvel a zárás előtt, hogy a Lotto egy új World Tour csapat lesz ismét majd, ami egészen lenyűgöző, hogy tehát, hogy vannak ilyen csapatok, amiket így szoktak, amiket kiesnek az első osztályból, mondjuk fociba, bocs, hogy megint behoztam, hogy focit fél órának el kellett tennie, és ők amúgy a másodosztályból kudarc, de hogy tök jól felépítik magukat onnan, és akkor elkezdenek felfelé menni. Egy kicsit talán itt is erről van szó. Még egyet mondjad?
A női versenyre, de akkor mondjad még előtte a férfi versenyre.
A férfi az, alapvetően, amit már beszéltem is, hogy amúgy nagyon lenyűgöző volt, hogy az UE képes volt a Santa Marit valamilyen szinten kontrollálni, hogy én itt most az előző héten megnéztem az utolsó két versenyt, és hogy totál káosz. Senki nem tudott semmilyen kontrollt bemutatni, még olyat sem, mint a macskaköves, akarom mondani, kockaköves klasszikusokon, Belgiumban, meg Franciaországban. Itt az UE brutálisan jót ment, és esély nem volt senkinek sem kiborulni. Hát mire megérkeztünk a Santa Marire, addigra már az egy 25-30 fős, de talán még annál is kisebb csoportnak tűnt, ami egészen lenyűgöző teljesítmény.
Én annyit szeretnék még itt kiemelni, hogy így vannak a kerékpározásnak nem ismert alakjai. Ugye Gorka Prieto az egyik ilyen nem ismert alakja a kerékpározásnak. Ő a head nutritionistje az UAE-nek, és Pogacsárnak írja a frissítését. Amúgy a másik nutritionistök most hirtelen rá kellett keressek azért. Gépelgettem itt jobbra-balra, ő Andrea Flores. Én neki külön kiemelten szeretnék gratulálni, mielőtt tovább menjünk a női versenyre, mert hogy amúgy ezeket, ha visszanézünk, Froome is mindig a frissítéséről beszél egy órát, amikor az ő zsíros támadásáról beszélünk még, és ez így egy kiemelt hatalmas nagy plusz, hogy ezt így végig frissíteni, ez egy eszméletlen nehéz dolog, és de csapó.
Ezért volt jó a Pidcock kérdés is szerintem, mert nem valótlan az, hogy hát először azt gondolom, hogy mennyit ittál és még mit ittál ilyen nap után, ez nem egy hülye kérdés, meg mert itt konkrétan mindent, amit elhasználhattál volna, amit lehetett.
Meg itt a női versenyre, ha átmegyünk, igen, akkor ott volt egy nagyon fontos pillanat, ahol az SD Works-nek több versenyzője is sikertelenül vett fel frissítést, és amikor egy ilyen egynapos nézel is így azt látod, hogy így elütik maguktól a vizeket, és ilyen eszméletlen dühösek a versenyzők, pedig ők nem szoktak dühösek lenni amúgy elvesztett frissítéstől, akkor gondolhatod, hogy olyan a szituáció, hogy amikor egy kerékpáros azt gondolja, hogy úristen, honnan veszek be elég energiát, és ettől feszült lesz, akkor abból egyértelműen következtethetsz arra, hogy nagyon kiélezett verseny.
Ugye a női Strade Bianchét Lotte Kopecky nyerte meg, Elisa Longo Borghin lett a második, és Demi Follering lett a harmadik. Bár egy ponton úgy tűnt, hogy egy szökés elmehet, és nem a Kopecky-Follering páros fogja dominálni azt a versenyt, amit gondoltuk, hogy így fog történni. Hát a végén elég egyértelmű SD Works siker volt, és teljesen profin, hogy mondjam, ilyen business as usual megoldották ezt, nekem kívülről úgy tűnt, és Bencével volt egy beszélgetésünk, én azt állítottam, hogy szerintem Follering ő nem Kopecky ellen ment, hanem ő most beállt tökre Kopecky mellém elé.
Nem tudom, nem is az, hogy nem teribe ellene ment, csak szerintem mehet meg volt az, hogyha valaki van valami látható, nem tudom, belőtt távolságra elszakad, akkor nem támadhatod be a másikat a csapaton belül. Vagy ez valószínűleg meg volt egyezve, hogy ne az legyen, hogy megint padhelyzet legyen, odajössz, lekezelték, és amúgy utána a verseny után is puszi-puszi ölelkezés, minden meg volt, szóval lehet nyilván ezután egyik elanyázta a másikat, de ez sose fog kiderülni. De hogy nekem azt tűnt föl, hogy az meg volt Follering-ben, ha nem is teljébe Kopecky, de mondjuk ez Vibes lett volna, mondjuk Vibes nem került volna oda ezen a versenyen, de hogy az Európa-bajnok, hogy le kell szakítanod, meg konkrétan, ha te, akkor előnybe kerülsz, és onnan nem fog a másik menni. Viszont Follering szerintem pont ebben bukta el a versenyt, mert amúgy nagyon jó időpontban indított, nagyon jól épített arra a Nieve-t, Káziát fogok mondani, bocsánat, Kázia támadásra, a Tolfin.
Nieva Dóma.
Köszönöm szépen, igen. Akkor Kázia Néa barátja, csak ez lesz innentől kezdve, de hogy arra a támadásra Follering iszonyatosan jól épített, Káziával elment, és utána Kázia pedig iszonyatosan még tovább húzta az egészet, és Fodering visszakontrázott.
Mondd ki. Nem fogom kimondani.
Nyilv a Duma. Nem. Úgy, egyébként én imádom az ő média megjelenését, a Skodával együtt dolgozik, és mindegy, whatever. Amúgy két...
most ez lett egy influencer, egy kicsi, ez most egy gonosz dolog volt, de Nyilv Duma 5 éve nem nyert versenyt. Szerintem ez fontos kimondani, hogy ő egy picit azért elkényelmesett ebbe, hogy a cool lengyel lány.
Hagyják az igazsággal.
Kit érdekel Gravel VB? De most nyilvedem, amit ott csinált a Toflin, ott most vagy a kocsiból nem szóltak neki, vagy neki valami nem jó teljesen így az ilyen szenzoraiban, hogy nem vette észre, hogy semmi értelme, amit csinál.
Megnyerte a versenyt a SD-Works-nek.
Igen, tökéletes úgy,
de hogy két kanyonsremes is volt, aki dolgozott az SD-Works-nek abban a szökésben, és én sem értem, hogy miért dolgozik a kanyonsrem az SD-Works-nek.
Szóval egy kicsit az volt a gondolatom, hogy kitalálták azt, hogy akkor ők ott fognak támadni, mert az egy jó meredek rész, és nyilván a majd ott le fogja tudni szakítani.
Jó.
Kellemetlen volt egy kicsit, mert annyival másabb szinten van Lotte Kopecky és Demi Follering, hogy azt mondani, hogy felvetődik a kérdés, hogy de mit csinálsz?
Igen, hogy az arra appellálunk, hogy leszakítok itt Demi Folleringet, és egy...
Na jó, mindegy, ez volt a lényeg, hogy utána Kázia még el tudott menni a Folleringes támadással is, de ott egyszer megálltak, és azt nagyon jól felér Kopecky, és ez gyönyörűen csinálta. Nem fogok kimondani
neve. Kicsoda? Ki volt?
Nem
ki
fogok kimondani.
Ezt akartam mondani, hogy nem fogunk tovább menni ettől a felszólalási ponton, nem fogunk tovább menni, amíg ki nem mondod.
Az E3 Harelbeck és autópálya, na az, kész, le van zárva. De hogy Kopecky az gyönyörű kontrával oldotta meg. És amúgy szegény Longoborginit annyira sajnáltam, mert meg volt a lába ahhoz, hogy elmenjen vele, de onnantól. Tudtad,
és kész. Tudod, mentek, nem tudom, mennyi volt ez, 15-20 kilométert együtt, és mindenki tudta, hogy mi fog történni.
Nem is tudom, nem tudom, mit kellett volna a Longoborgni, hogy csinálni, mögé állva akkor is megszívja, tehát, hogy ott azonnantól bukta volt. Tehát, hogy ott van a világ egyik legjobb kerékpáros, és akkor jó.
Nem volt ez a elég vágy, hogy Longoborgni ott felvegye a verseny Kopecky támadásával a színában. Még kiemelendő talán, hogy azért Marianne Vos egy héttel az omlopos győzelme után, ez most azért sok volt neki, persze ez nem meglepő, hogy talán egy ilyen, nem tudom, kétszer nagyobb szintkülönbséggel rendelkező versenyen van, az háromszor is nem Marianne Vos lesz, aki fel tudja venni a versenyt az SD Works-osokkel, de hogy azért ez most nem jól női kerékpározásnak, itt most azért majd valami váltás kell, lehet, hogy az UAE szerződés Folleringnek az egy jó váltás lesz a női kerékpározásnak, hogyha ez meg fog történni, és akkor mondjuk, ha Kopecky tényleg elindul még inkább Grand Tourok irányába, akkor az egy izgalmasabb kard-ki-kard verseny lesz a két versenyző között, mert hogyha most ez a két versenyző egy csapatban van, akkor 5 évre megvan az összes nagy verseny győztese. És akkor még Vives nem is mondtuk, mint sprintert.
Ahelyett amúgy beszélgethetünk szerintem a női versenyekről progresszívan, de ahelyett, hogy ezt tennénk most meg, szerintem döccenjünk tovább.
Az egyhetesekre, hogyha jól mondom, ezt akarod. Ugye a héten elkezdődött a Párizs, azt hiszem kezdjük azzal, mert ugye abban már azért több szakasz is megvan, hát kettő sprintet láthattunk, de hogy Bencéje a szó innentől.
Ja, röviden. Ja. Jó, hát 2 holland győzelmet láthattunk akkor eddig. Az első szakasz ugye az még vasárnap volt, Szolávkó nyerte egy iszonyatosan elhúzott hosszú sprinttel, és az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy Mats Pedersen akár meg is nyerheti azt a szakaszt, aztán végül Koy tudott nyerni. Ma pedig azt hiszem, a szezon eddigi, számomra legalábbis személyesen eddig szívet megdobogtató győzelme, hogy Declan tudott végre nyerni.
Mert ugye a szezon egyik legjobb versenyzője mostanság, talán ezt sem túlzás kimondani.
Igen, tehát hogy azt ugye beszéltünk szerintem a Cigermai Bence is volt, hogy azért a Tudor próbált tudatosan építeni azt, hogy megtartotta az embereit, nem nagyon volt csere, és nem a legfiatalabb versenyzőről van szó már ugye a személyben, de hogy az UAE túron is ott volt folyamatosan, az alula túron sem ment rosszul, de hogy ez egy World Tour szakaszt tud nyerni, ez valami szenzációs, tehát ez tök jó hír, és egyrészt a Tudornak is valószínűleg hosszú távon azért ez jól fog jönni, hogy van egy ilyen embere és egy egész jó sora mellé.
Igen, csak amúgy egy teljes kérdést, tudjátok, hogy ki a felvezető embere, csak hogy így lássuk, hogy a Tudor még azért milyen szinten van.
Jó, ezt létszeres mondd el most mindenkinek.
Szájlárd, tehát hogy senki nem hallott erről a névről, csak hogy ez egy ilyen példa, hogy így és nyilván Mayrhofer is be tudna állni neki, meg azt ismerjük, csak hogy még a Tudor azért alapvetően egy prokonti sor, és Declan így is World Tour sprinterekkel hát megveri őket többnyire.
Hát Csak ezt mondom, hogy megtartották a sort, és össze van állva, tehát hogy jobban összeállt az egész, és mondjuk nézd meg, olyan neveket tudnak megverni, hogy ihaj. Mondjuk amúgy... szegény Rollins Pitti meg megint, ha már győzelmet lehetne valakinek adni, még neki is lehetne.
Én, a, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy kihangsúlyozom erről a szakaszról, de hogy amúgy Krönevégen gyakorlatilag most már egy ilyen rossz Disney főgonosz grade-be csúszik le, hogy ugye így öt minden ilyen up and coming kis szuperhős megveri gyerekkorában gyakorlatilag, és utána így megy tovább a karrierje, szegény, akkor milyen arcmozdulatot csinálod.
Csak hogy én is ezt látom, hogy most kettő World Tour verseny, ugye az előző az UL Tour volt, és hogy így nem volt ott, tehát hogy nem tudod sprinterni, és most is amúgy maga nevében jól helyezkedett, csak annyira rossz helyen volt, hogy hát így tudod így, nem tudom, így kb. Úgy kellett előre menni, mint hogy egy Tesco-ba mész előre a kocsival, hogy így valahogy így befúrod magad. Hello. És az nem jó egy sprinternél. Amúgy PT-ről, ha már beszéltünk, meg most már maradhatunk a szakaszoknál, aztán ismertetjük a részvevőket is, hogy PT amúgy nagyon nagynak tűnik, vagy nem tudom a kerékpáron, hogy ő tök jól tud helyet csinálni, ezt így most vettem észre, úgy 188, tehát nem is ilyen extra magas, de hogy így barom jól tudott előre menni.
Nem pici, ja, nem pici. Ó, nem, és meg is van szó vicc.
Nagyon jó, örülök neki, mehetünk tovább.
Jó, oké. Harmadik szakasz, ez egy csapat időfutam lesz, egy kisebb-nagyobb dombocskával, Ozer környékén. Nem tudom, tehát, hogy igazából a sorokból kiindulva nem tudom igazából ki az, aki nagyon elhasalhatna ezen a napon. A főesélyesek szempontjából most nem akarok bunkó lenni, de nem hiszem, hogy Primož Roglicék fognak nyerni ezen a napon. Viszont cserébe van egy elég erős Huaid, egy elég erős Sudal Quickstepet, egy rohadt erős Team Bisonal és egy rohadt erős Ineosot.
Most ugyanaz van, mint tavaly. Téged a zsizsásba, de hogy...
Tudom, csak hogy akkor is, ugyanaz van, mint tavaly, tehát hogy ez az számít, igazad van, köszönöm, csak hogy akkor is azt gondolom, hogy ha itt időt akarsz kialakítani, Primož Rogličnak még az a három ember se feltétlenül van meg úgy bele együtt, úgy gondolom. Tehát nem nagyon látom azt előre.
Tavaly a Jumbo nyert, ők három embert vittek a célba, mert ugye most az a lényeg, hogy mindenki az egyéni időt kapja, és ebből lehet az, hogy a legvégén igazából az összetett emberedet elküldöd az utolsó 500-ra, hogy menjél fiam, húzd meg. A Jumbo tavaly a hármat választott, ezt megnéztem, és 23 másodpercet adtak, ki lett a második? Az UAE-nek, Pogacsárnak, 25-et az akkori Borának, és amúgy 39-et a Quickstepnek. Szóval hogy nagy különbségek tudnak lenni.
Tehát azért mondom, hogy 26 kilométeren a két domb mondjuk nem a világ vége, de hogy akkor is, és mondjuk tényleg, tehát ha nem lenézve Van Poppelt, Hallert és Nico Dencet, de hogy nem igazán láttam bennük azt, hogy ők fogják ki megjelni ezt az időfutamot, Primož Roglič, csak Jungel, Sobrero és Lasso azért annyira-annyira nem rossz, tehát hogy mindegy, ez komolyabb különbséget alakíthat ki. Igen, első az meg a TT-t. Másik. És az időjárás azért lehet nem feltétlenül ezt a legjobb, szóval azért itt nagyon sok mindenre kell majd figyelni. Tovább akkor pedig ugye negyedik szakasz, ez az első igazi hegyi szakasz, azért itt 476 méter magasan fejezzük majd be, a Mont Bruin. Ha így kapásra ránézek, ez egy ez egy Remco Evenepoel szakasz, egy az egybe, és nagyon jól fogják ezt leharcolni Primož Rogličsal. Akit én kicsit már nem is reménykedve várok az, hogy Egan Bernal, ha nem is ezen a szakaszon, hanem talán hosszabb elnyújtott a bemelkedőn, inkább fel fogja velük venni a versenyt. Ami ki kell mennem, az első szakaszon nagyon tette a kereket Remco Evenepoelre, nagyon figyelt és nagyon sasolt, és ez nagyon-nagyon-nagyon szuper volt látni.
Bónusz másodperceket hozzá Egan Bernal egy World Tour versenyi Paris-Nizzen. Azért ez jól hangzik, szóval. Tényleg. Várjuk igen, meg, de hogy igen.
Igen, és hogy ez nem ez lesz szerintem a döntő szakasz, de azért itt nagyon sok minden kiderült írtam a formáról. Az ötödik szakasztól nem várok igazán sokat, hogy ott konkrétan elszakadások legyenek esetlegesen. Az, ami esetleg bejöhet még, és ez nem is nem feltétlenül Remco, de hasonló típusú versenyzőknek, hogy lesz 11,5 km a vége előtt egy 1 km-es kaptató, hogy ott bepróbálkoznak Sisteron előtt, és talán ott megpróbálnak elmenni, de itt akár ez ritkán esik meg, de a szökésnek is egy jó napja lehet. A hatodik szakasz, ez megint necces belőni, kérdés, hogy mennyit akarnak a főesélyesek. Itt a cél az ugye Lupomban, Sisteronban indulnak, és a vége előtt 30 kilométerrel lesz kettő, komolyabb emelkedő, ami igazából nem nagyon hosszú, de hogy van egy 2 km 10,3%, majd a bónusz másodpercekért a türet szűr loop lesz, ami szintén 8,5%-os.
Szerintem Remco megpróbálja.
Ez egy klasszikusan, ha Mohoricsit lenne ilyen szempontból, akkor Mohoricsnak ajánlanám fel ezt a szakaszt, de hogy ez egy nagyon jó lejtmenetből, egy jó technikás lejtmenettel el lehet menni és meg lehet nyerni, főleg, hogy egy picit még emelkedik is a vége. És akkor az utolsó két szakasz, ugye a hetedik az, ami leginkább nagy körversenyes szakaszra hajaz, két nagyon nagyobb, hosszabb emelkedő, ugye azért, ha az Auron nézzük, az jelentősen hosszabb, mint amit látunk, ugye az igazából 33 kilométer, de ebből 7,5 kilométer úgymond van kategorizálva, az 7% is előtte a La Colmen lesz, ami 7,5 kilométer szintén 7%.
Nem lesz szakasz. Szerintem biztos, hogy most megnéztem direkt.
De amilyen hó van a hegyalján...
Lesz. A tetején lesz, ez biztos. Tehát most megnéztem direkt, hogy azért 20 centi fog esni az előző 24 órában.
Csak az a gond biztos... érted, hogy nem biztos, hogy megtart. Tehát, hogy a Coleman az a neccesebb, de az Auron is rohadtul necces. Főleg, hogy azt mondja a képek, az a legnagyobb probléma az, hogy nem az, hogy hegy tetején van hó. A hegy aljában rohadt sok hó esett. Tehát, hogy ezt azért még majd meglátjuk, és majd lehet úgy is írjuk ki a posztba esetek, hogy javítjuk magunkat, mert akár már kedreggelre valami kiderül, de ez minden valószínűség amúgy szerdán, csütörtökön, vagy akár még csak pénteken fog kiderülni, hogy alakul a szakasz.
Itt mondjuk szerintem azért feltetjük azt a költői kérdést, hogy miért viszik 1006-ra egy márciusi versenyt Franciaországban, de mindegy.
Hát figyelj, amúgy ennyi erővel érted, a Coup de Turinin is lehetne hó, tehát akár az is benne a pakliba, de kevésbé valószínű. És a 8. szakasz az meg az a klasszikus Párizs-Nizzás. Kicsit túl előre hajazó előnézet is lehet ilyen szempontból az utolsó szakaszra. Ugye hát a neves híres volt ez, akkor itt azért lesz még jó pár emelkedő ezen a szakaszon, 3 második kategóriás, 1 első kategóriás, ugye és egy bónusz ugye az ezén. Szerintem itt lesz a legnagyobb parádé, főleg abból kiindulva, hogy valószínűleg a 7. szakasz, én nem tudom, mi lesz a terv igazából, hogy mi marad el, meg hogy lesz meg, de az egy szempontból sajnálom a 7. szakasztán elmaradt, hogy ezt Egan Bernalnak nagyon megnéztem volna most egy ilyen klasszikus 3-7-es szakaszon, de másod virágzását talán láthatjuk itt Bernalnak, de amúgy kicsit még Jorgensen belevonnám, hát ha megpróbálja, de azért szerintem a nagyobb elmenés, nagyobb támadásokra az, amire Jorgensen nem fog elmenni, de komoly nevek vannak ott, érdemes nézni, és ahogy most joka belőle elveszem a szót ilyen szempontból, még mindig egyszerre van a Tirreno Adriaticóval, még mindig rohadtul utálok, mert egyszerre két versenyt így nem lehet tartani és nézni.
Van 3-4 óra különbség a befutó között, nagy alatt.
Hát kösz.
Igen, igen. Stroglic már felveszi a versenyt ebben a pullal?
Nagyon bújt az első napon, a végén azért elkezdett figyelni. Szerintem ez a kicsit ilyen katalóniás lesz, hogy lesz egy olyan nap, hogy na, akkor most megmutatom neked gyerek, hogy mi van, amúgy szerintem ebben a pont meg fogja verni. Ezen engem a versenyen még biztos.
Az jutott eszembe, hogy amúgy őt el kellett volna indítani valamilyen szírszar francia egynaposan, no offense a francia kupától, de hogy csak ilyen gyakorlatilag szempontból, mert hogy ott ugye rosszul helyezkedett az Evenepoolos támadásnál, és tudod, amúgy lehet, hogy azért nem ismeri annyira a mechanizmust a Boránál, hogy ezek szerintem ilyen összeszokások, hogy ők hogyan készülnek egy versenynapra, és hogy egy Párizs-Nizza azért az nem azt mondom, hogy ezen áll vagy bukik a szezon, de hát ha már ide jössz, akkor azért meg akarod nyerni most már, ebbe az korszakában vagyunk a kerékpározástak, és miért nem küldték el egy, nem tudom, Etoile Bassage-ra?
Ez a magyar neve. De hogy érted, meg Vlasovval valahogy össze kéne szokni, mert azért Vlasov megmondta, hogy nem feltétlenül fog neki segíteni, szóval.
Nem hiszem, hogy Vlasov jövőre a csapat tagja lesz, azt hiszem.
Nem.
Igen, azért én is Evenepoelt mondanám a Párizs-Nizzának, mint győztes. Tirreno Adriatico, akkor én elmondom a neveket először, hogy lássuk, aztán tudtok belekötni.
Bocs.
Nem, szóval Jonas Vingegaard meg fogja nyerni a versenyt. Jai Hindley, Lennart Kamna, Guillaume Martin, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Tao Gegenhardt, Erik Maas, ő itt kezdi a szezont, Romain Bardet, Max Poul, szerintem most már kiemelhetjük őt is a DSM-ből, Juan Ayuso, aki nagy előnybe került az első szakasz után, Tiberit, Pozzovivót és még Caruso-t én kiírtam, ugye Domenico Pozzovivó is itt kezdi a második Bardián is, és valószínűleg utolsó Bardián is korszakát belező esetében ezt nehezen lehet kijelenteni. Sprintereknél Juven, Philipsen, Cavendish, Girmay, Jonathan Milan, Van Uden, ki a DSM-ből most a jobb a két sprinter közül, Merlier topformából érkezik, Kristoff vagy Várenszjold, ezt majd eldöntik, hogy ki fog sprinterni, és még én Fiorellit kiírtam, mint esetleges sprinter, de hát Fiorelli nem fog szakasz nyerni valószínűleg. Két biztos sprintszakasz, egy lehetséges sprintszakasz, én erre azt mondtam, erre azt értem, hogy Philipsen biztosan ki fogja bírni azt az emelkedőt majd, amiről majd beszélek. Lesz egy hegyi szakasz, ahol ugye amúgy San Giacomo lesz egy cél előtti nagy hegy, az sokat meg fog határozni, és végül egy Monte Petranos egybefutó szombaton így áll össze a profilja az Tirreno Adriaticónak. Ugye túl vagyunk már egy időfutamon, az volt ma, röviden beszélünk róla majd, második szakasz az lesz egy sprint szakasz, a harmadik szakasz az egy ilyen páncsörösebb szakasz lesz, a negyedik szakasz én azt hiszem azért a sprint lesz, ilyen vagy olyan formában, az ötödik szakasz lesz az a hegyibe futó, ami nem hegyibe futó akarom mondani, hanem egy nagy hegy a cél előtt, és aztán egy ilyen emelkedősebb finish, itt is azért már összetetlenül fognak harcolni, hatodik szakasz, ez a Monte Petranos befutó, hegyibe futó 1000 méteren, láttuk már ezt a hegyet, nem is kérdés, hogy hegyi harc lesz, illetve majd lesz egy hetedik szakasz, aminek ugyanaz eleje dímbes, dombos, de az utolsó fele, ez értelmetlen. Szóval a második fele az egyértelműen sprintereknek kedvez. Így állunk össze. Az első szakasz volt meg ma, amikor felvesszük, tehát hétfőn ezt a podcastet. Itt Juan Ayuso nagyon átkalapált a mezőnyt. Egy másodperccel kapott ki Filippo Gannától, és most nem is az elkalapálást Gannára értem, hiszen egy másodperc az majdnem egy kerekítési hiba, bár ezt megjegyzem, hogy Ganna most már kikapott idén egy 30 perces kronón, és kikapott ezen a 10 perces kronón is, nem annyira tűnik jónak, míg hogyha tudjuk, hogy ő nagyon is pályára készül, de hogy azért most Juan Ayuso, mint összetett menő, azért adott csak 22 másodpercet Jonas Vingegaardnak, talán a harmadik legnagyobb esélyes Ben O'Connor, ő 30 másodpercet kapott, szóval, hogy itt azért most osztották a másodperceket, Tao Gegenhardt is kapott 35-öt, Erik Mász kapott 38-et, ez mondjuk talán azért kevésbé bír hírértékkel, de szóval látszik, hogy Ayuso most nagyon nagy előnybe került, és azért egy egyhetes versenyen az, hogy 22 másodperces előnyöd van, azzal már lehet gazdálkodni, az a helyzet. Meglátjuk, hogy Ayuso mennyire tudja felvenni Vingegaardral a harcot, azért azt hiszem, ha nem Vingegaard nyer, az neki egy csalódás. Ezt talán kimondhatjuk innantól. Ez vár ránk, szóval a héten.
Érdekes hetünk lesz. Én a mai Tirrenóval kapcsolatban igazából azon, hogy most Ganna hol végzett Ayusohoz képest, meg hogy Ayusónak az amúgy vajon ő neki a legjobb kerékpáron töltött napja volt a karrier, az egyik legjobb kerékpáron töltött TT-je volt a karrierében, az egy külön kérdés. Én csak Jonathan Milannak a harmadik helyét emelném ki, mert az amúgy ír egy ilyen tada, it's something.
Abszolút.
Tehát, hogy ő amúgy érdekes. Néha, szóval, hogy nem gyakori amúgy az, hogy ez a két profil, hogy a sprinter így egybevág. Tehát, hogy ez jó látni.
Peter Sagan, hogy a 10 perceseken amúgy tudott jókat menni.
De amúgy egy még, hogy Jonathan Milano jut eszembe, hogy így előre ne felejtsem a Paris-Roubaix-ra őt odaírni, hogy nem ez alapján is, fizikum alapján is. Jó klasszikus szezonja, nem mondom, hogy a Milano Sanremo pont az övé lesz, de hogy azért tempómenésben sincs szabad a srác.
És elképzeljük, hogy 23 éves. Tehát még neki is nagyon sok ideje a versenykarakterét kitapasztalni.
De azért nem lennék abban a klasszikus csapatban, ahol Mats Pedersennek
nem
kell felül kerekedni. Amúgy még a mai szakaszra, hogy Tiberi Wacklen 7-8 az egész jó, és Max Poole is bejött 13. helyének. Max Poole-tól azért benne van egy jobb eredmény, akár már ezen a Tirrenón is, az UAE-n is, hiszem 7. lett végül. Szóval ezek voltunk már. Itt meg Zsankó Petrának gratuláljunk, ugye ő megnyerte a Porecsi egynapos versenyt, vagy a Trogir, hiszem a Porecsit nyerte meg, hogyha jól mondom. Ez még inkább.
És Dina Marcinak is még a negyedik helyére összetett, meg a harmadik helyére adta.
Igen, hogy ilyen keretes szerkezet lén, hogy először ilyen Ó Magyar Mária síralom, és aztán meg vigadunk egyet.
A himnuszban játsszuk a végén, mert szép jöka, ugye?
Igen. Bár szomorú, ezt nem akarnám tagadni, de értelmetlen erről beszélni. De hogy köszönjük minden kommentet, és majd jövünk jövő héten is, hát már akkor lesz egy Milán Sanremo, amikor bearangozunk a két egyhetesnek az elemzése, és még akkor most, bár múlt héten elfejtettem mondani, de hogy akkor a Patreon-t szépen lassan fel fogjuk állítani, ezt most már ígérem, a héten nekem sokat kell dolgoznom, úgyhogy inkább a jövő hétre ígérem, de hogy lesz ilyenünk, és hogyha van kedvetek, akkor próbáljátok meg nekünk segíteni. Szerintünk tudunk olyan ellenszolgáltatást nyújtani, amit majd részletezünk, és amúgy nektek is élvezhetőbbé teszi egyrészt a podcastet, másrészt, hogy kaptok extra tartalmat is majd ezért az esetleges segítségért. Ezek voltunk mára. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.